más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! Amióta a bicskei gyermekintézetben, nevelőintézetben kirobbant a botrány, és aztán követte az összes többi, az embernek az az érzése támad, hogy felrobbant valami, amiről eddig keveset beszéltek, vagy nem nagyon foglalkoztak. De a gyermekbántalmazási ügyek, a gyermekintézeteken belüli, zárt világon belül történt dolgok, na azok nem előzmény nélküliek. Olyannyira nem, hogy tulajdonképpen évtizedekre visszamehetnénk, hogy hogyan alakult ki Magyarországon az az intézményrendszer, ahol a gyerekek ennyire védtelenek, vagy ennyire mostoha sorsuk van. Ma egy kicsit a múltját fogjuk feleleveníteni ennek a témának.
Más részről. Az első vendég.
Avar Bella, szia!
Szerbusz.
Elküldted a könyvedet, elhagytál Napot Holdat, ahol a saját életed első hány évét? 12 évének.
14 mondjuk, kettő az már az intézetben.
Igen, rettenetes dráma után, édesanyád elvesztése után, amikor egyedül maradtál, bekerültél ebbe a gyermekvédelmi intézetbe, és te a Müllig Ferenc gyermekotthonban voltál, amit ma Cseppkőnek hívnak. Egy jó családból, egy biztos helyről becsöppentél ebbe a dologba. Nyilván ez nem egy leányálom, már bocsánat, hogy ezt mondom.
Igen.
De amit leírsz a könyvben, mennyi fikció van ebben a borzalomban, ahol a nevelők, a jutasi örmester szintű tanárok vettek körül benneteket, vagy pedig ez van benne egy kis fikció is?
Meg kell mondanom neked, hogy ebbe a könyvemben szinte semmi nem fikció. Ez az első regényem, ami kijött, még egy jelent meg, a Ködéval pszichiáter, az már félig fikció, és még két kész regényen van kiadásra vár.
Ugyanebből az élményanyagból?
Igen, azok teljesen fikciók, de ez az első, ez nem fikció, ez valóságos történet.
Így csak a neveket írtad el?
Csak a neveket írtam át. Tehát igen, valóban rákos volt az édesanyám, én ápoltam 12 évesen, valóban bekerültem a gyívibe, utána a Cseppkőbe, és stb. Tehát amit leírok, most ezt nem fogom itt elmondani, de aki érdekel, elolvassa.
Felnőtt fejjel visszagondolva, mert tulajdonképpen ugye azért az, utána a szakmai pályád ez szerint alakult, ugye, igen, hogy a szociális intézetrendszerben dolgozol ugye a mai napig.
Nem dolgozom. Most ezt hagyjuk, hogy miért nem. 13-ban lesz százalék voltak.
Ja, de ebben dolgoztál.
Térdizületi gyulladás miatt, igen, igen.
Ebben a...
Idősek otthonában dolgoztam.
Igen. Ezek az élmények, amik itt körülvettek téged, olvasva azt a botrássorozatot, ami most kipattant, ugye néhány évvel ezelőtt, van ebben kontinuitás?
Persze, feltétlenül. Annak ellenére, hogy közben volt egy rendszerváltás, ami azt jelenti, hogy az intézetekben is le kellett volna képeződnie valamennyire annak, hogy egy emberségesebb, emberközpontú élet köszönt ránk. Hát úgy tűnik, hogy nem köszöntött az intézetekre emberséges, emberközpontú élet. Sőt, azt látom, hogy az állam, aki a leggyengébbekkel való bánásmódban fejeződik ki leginkább, durván bánik ezekkel az elhagyott emberekkel. Akár az időseket veszük, akár a gyerekeket.
De ez így volt a rendszerváltás előtt is?
Nem. Én úgy éreztem, akkor voltak jogaink.
Komolyan.
Tehát a jogaink a pedagógusokban voltak. Tehát ők személyeknek tekintettek minket, és személyiségeknek. Ezt most nem látom.
Annak ellenére, hogy ebben a könyvben egy-két olyan durva szereplőd van, durva emberek.
Valóságos, tehát az igazgató helyettes és a felesége, aki nekem a csoportnevelőm volt, a Túrosinének hívott személy, igen, egy kifejezetten szadista nő volt, tehát egy született szadista.
De most így felnőtt fejjel visszagondolva, miért kerülnek ilyen emberek ide szerinted? Ez a más pályán nem tudnák, vagy nem állnák meg a helyüket? Tehát ilyen...
Nézd, egyrészt lehet, hogy furcsa, de akkor jól kerestek. Tehát a 24-48-as szolgálat, amiben pótlék volt, az jó volt. És a Túrosiné és a férje fölkerültek vidékről, elvégeztek valami főiskolát, és ugye ott rögtön lakást kaptak, tehát Sepkőbe laktak, megoldódott a lakáshelyzetük, jó fizetésük volt, tehát ők ezért voltak ott. Biztos vagyok benne, hogy a Túrosiné nem gyerekszeretetből volt ott.
Na de hogy maradhatott ott? Vagy akkor is ugyanaz volt, mint egészen eddig, hogy onnan soha nem szivárogtak ki a hírek, hogy hogy kínozzák a gyerekeket, hogy milyen elképesztő bánásmódban részesítik a kicsiket?
Nem tudom, miért maradhatott ott. Fogalmam sincs. Valószínűleg azért, mert az igazgató helyettes volt a férje, és ő tartotta a hátát az ő elviselhetetlen viselkedése miatt.
Igen, de mondjuk arra kíváncsi, hogy soha nem volt visszhangja annak, hogy mi történik ott?
Nem volt.
Tehát a külvilág ezzel nem foglalkozott, nem vagy foglalkozott. Vigyáztak rá, hogy ne menjenek ki a hírek?
Gondolom, vigyáztak nagyon rá, hogy ne menjenek ki a hírek. Ez egy jó intézetnek számított.
Hogyne? Még mutogatták is olykor.
Így van, mutogatták
is. Tehát ennél sokkal rosszabbak is voltak az árvaházak különböző fokozatai, nyilvánvaló, meg a nevelőintézet, két különböző dolog.
Tehát ha a Túrosiné és a férje nincsenek ott, akkor én azt mondtam volna, hogy ez egy emberséges intézet. Uh-huh. Mert a legtöbb nevelő küldetéstudatos gyerekszerető volt.
Elképzelhetetlen volt a Csepkőben, amit ugye akkor Münik Ferencnek hívtak, ebben a gyermekotthonban, és gyermekotthonnak hívtak, nem nevelőintézetnek.
Igen.
Elképzelhetetlen volt akkor számodra, hogy olyan durva abúzusok legyenek, amelyekre most derült, fény, szexuális aberráció, prostitúcióra kötelezés, vagy éppen a büntetések és a verések?
Hála Istennek nem volt ehhez, nem láttam ilyet. Én nem láttam szexuális abúzust, most csak erről beszélek. A többit láttam, de ezt nem.
Igen,
valahogy inkább... akkor nem volt benne a világban ez, hogy a gyerekekre fókuszáljunk szexuális tárgyakra. Nem volt divat, szóval nem volt benne az embereknek a fejében, hogy ez is egy választás. És ezért eszükbe se jutott. Verték őket, alázták őket, de a szex része az nem volt.
Akkor,
ez most egy új jelenség szerintem, és szerintem nem csak Magyarországon. Uh-huh. Az egész világon.
Igen, nyilvánvaló, hogy azt látjuk az elmúlt 10-15, akár 20 évben, hogy valami nagyon-nagyon felborult ebben az egészen, mert egyre szörnyűbb aberrációkra derül fény.
Igen.
De akkor nálatok, tegyük már helyre ezt pontosan azt a korszakot, mettől meddig?
12 éves koromba kerültem be, és 14 és félbe, tehát a 8. plusz az utána
igen,
következő
és
nyár.
Igen, és az időben, a korban?
76, 1976, 1978 aha. Vége.
A mostani állapotokat látva,
igen.
Akkor ez egy békeidőszak volt.
Szerintem igen.
Ha nem is voltak ilyen abúzusok, de akkor miben merült ki ez, amit a könyvben olvasok, akkor inkább azt látom, hogy itt ilyen pszichikai nyomás, pszichikai abúzusban élnek a gyerekek nagymész, tiltások közepette, félkatonai szervezet volt?
Igen, félkatonai szervezet volt. Nézd, a legtöbb emberben benne van a hatalomvágy, és egy olyan emberrel találkozik egy gyerekkel, aki nem képes magát megvédeni, sőt, szülei sincsenek, hogy megvédjék, akkor nagyon sok emberbe elszakad a cérna, és elveszti a mértéket.
Tehát prédává válik azért, a gyerek, mert hogy nincs háta mögött igen, család, nincs háta
nincs,
mögött
nincs,
védelem.
Nincs, aki megvédje, pontosan.
Na, de hát ezeknek az intézetnek pont ez lett volna a feladata, hogy pótolja
igen,
valamilyen módon.
Igen, és voltak is ilyen nevelők, akik emberségesek voltak, de nagyon nehéz, ezt látod a katonasságnál is például, hogy nagyon nehéz egy zárt csoportba megállítani a hatalomvágy vezérelte embereket, mert mindig akad egy-kettő, aki uralkodni akar. És ott viszont könnyű volt, mert a gyerek lejtett egy poharat, akkor már volt rá ok, hogy felháborodjon az a nevelő, hogy hát hogy képzelette, lejtesz egy poharat.
Milyen védekezési lehetőségeitek voltak? Mert nyilván összefogtatok néhányan, nem?
Nem, semmilyen nem volt. Nem. Tehát ott, ha elcsattant egy pofon, akkor azt el kellett viselni, le kellett nyelni a megalázó beszólásokat is. Engem például ez az igazgató helyettes lerugott a lépcsőn. Egy hosszú lépcsőn az ebédlőtől vezetett le a parkig, és volt egy kék iskolatáskám, azzal vittek be az intézetbe, azt még édesanyám vette nekem. És nem akartam lecipelni a tele tankönyvvel a lépcsőn a táskát, és legurítottam. És mögöttem jött ez a bizonyos igazgatóhelyettes, és úgy hátba rugott, hogy legurultam a lépcsőn, és hetekig alig tudtam ülni. És egy nagy kék folt volt a derekamon.
Semmilyen lehetőséget nem volt szólni valakinek?
Semmilyen. Én annak örültem, hogy túléltem. Mert hogy nem tört el a gerincem.
Semmilyen ellenőrzése nem volt, külső ellenőrzése az itt folyó munkának?
Biztos volt.
De ez nem jutott el hozzátok ennek semmilyen eredménye?
Nem.
Ez körülbelül akkor úgy néz ki, mint ahogy most volt. Mert mindenki azt mondja, és akkor a véleményedre vagyok kíváncsi, hogy hogy létezik az szerinted, hogy éveken keresztül ennyire durva események zajlanak ezekben az intézetekben az orrunk előtt, itt Budán, Budapesten, vidéken, akárhol, Mohácson, Debrecenben.
Ez az általános közhangulatnak is köszönhető. Tehát ez a mi mindent elviselünk hozzáállás. Tehát az, hogy elviselünk nagyon sok olyasmit, amire 20 évvel ezelőtt azt mondtuk volna, hogy nem viseljük el, és lassan mégiscsak elviseljük. Közéletben is, a durvasságokat is, és ez megmutatkozik ott is, amikor egy pedagógus nem áll ki a gyerekért, mert azt mondja, hogy hát ez még belefér, jó van, kapott egy nyaklevest. Uh-huh. És akkor egyre több ilyen, egyre messzebbre dobja el a mércét, és olyasmit is elvisel, amit nem szabadna, és nem szól. Szóval ez már a felnőttek lelkivilága, ebben nem menjünk bele, de a felnőttek lelkivilága benne van ebbe, hogy hogy alakulhatott ez ki, hogy ilyen súlyú bűncselekmények derültek ki. És évekig csinálhatta ez a Juhász Péter Pál is a dolgait.
De arról mi a véleményed, hogy, mert mondod, hogy nem nagyon volt védelmetek, kívülről senkiben nem tudtatok belekapaszkodni, vagy volt szerencsétek, hogy van egy jó tanár is, aki
igen.
legalább lelkileg támasztad, vagy még az se.
Igen.
De hogy annyira durva dolog előfordult ebben az a történetsorozatban, nevezetesen pont a Szőlő utcában, hogy a nevelők tettek feljelentést, meg is jelent a rendőr. Majd az derült ki utólag, hogy minden ilyen elhalt, a rendőrség soha nem vizsgálta, mindig ejtette az ügyeket, és ezek az emberek érintetlenül szétverhették sok gyereknek az életét.
Igen, ez elképesztő, ez borzalmas, hogy ez megtörténhetett, és azt gondolom, hogy ez az állam felelőssége.
Következik-e abból szerinted, hogy soha nem volt a helyén ez a terület, soha nem volt igazából elég figyelem rá, soha nem törekedtek jobban arra, hogy a gyerekek azon kívül, hogy kapnak egy elhelyezést, van hol aludni, van tanulnivaló, lehet tanulni egyféle rendben, biztonságban élnek, ha úgy tetszik, de egyébként tök mindegy, mi történik velük.
Én nagyon régóta azt mondom, hogy kellene egy árvaszak, mondjuk a gyógypedagógiai főiskolán.
Árvaszak.
Mert ezek a gyerekek vagy gyászolnak, éppen aktuálisan valakit, hiszen azért kerültek be, mert valami tragédia történt, vagy kiemelték őket, és a régi életüket gyászolják, de nagyon nagy szükségük lenne speciális hozzáállásra. Tehát ők nem egy pedagógiai szemlélettel kell, nem egy átlagos pedagógus igen. szemléletével kéne oda menni, hanem ennek kellene egy irodalmának lenni, kellene ezt feldolgozni, ezeket az stációkat, amin keresztül megynek ezek a gyerekek, és meg kéne tanítani az egyetemistákat, hogy hogyan bánjanak velük. Ez szerintem egy külön szakág lehetne.
Igen, érdekes lehet akkor ezek után, hogy valaki, aki mindjárt bejön a stúdióba hozzánk, az egész életét végül is azzal töltötte el ilyen tapasztalatok után, hogy megpróbálja megvédeni a gyerekeket, hogy egyáltalán ne kerüljenek be ilyen intézetekbe.
Igen. Ez a legfontosabb.
Más részről. A második vendég.
Ecsed Éva, aki, szia, 18-19 évesen,
igen.
mint nevelő, gyakornok, tanár kerültél ugyanebben
mondjuk
az intézetben.
Mondjuk gyermekfelügyelő, de ugyanazokat a munkákat végeztem, tehát ugyanúgy tanultam a gyerekekkel, készültem az iskolára, éjszakai ügyeletbe ott voltam.
Tehát... Te voltál az Éva néni?
Én voltam az Éva néni.
Te jól érezted ott magad, mint kezdő pedagógus, ha úgy tetszik?
Hát én igen, nagyon jól éreztem magam a gyerekek között.
A gyerekek között. Az te egy ilyen nagyon nehéz helyzetbe kezded a pályát. Miért nem mentél el valami normál iskolába, de itt kezdted. Tehát azért ez nem egy átlagos pedagógiai
engem
munka.
Ez érdekelt.
Igen?
Persze. Ott laktam nem messze, ki volt írva a kerítésre, hogy gyermek otthon, és hogy hát, hogy kipróbálom magam, és úgy emlékszem, hogy talán középiskolás koromban egyszer nyáron is dolgoztam egy kicsit fönt, mert én lent laktam Basaréten, és hogy úgy olyan jól éreztem magam a gyerekek között, és úgy, hát, hogy miért pont ezt a hivatást ezt messzire vinne, ez most nem ennek a... Nem
jó,
ez a téma.
Beszéljük azért erről, mert meghatározta az életedet. Akkor már Bellaben voltál, amikor Éva érkezett?
Nem, ő előbb volt ott.
Én, tehát a Bella, amikor érkezett, én utána egy évre rá elmentem már. Uh-huh. És először a nagylányokhoz kerültem, akik néhány évvel voltak fiatalabbak nálam, remekül jól kijöttünk egymással, tehát kifejezetten jól éreztük magunkat együtt. És ezzel a részével a munkának nem volt gondom, tehát igyekeztem olyan programokat szervezni nekik, ami őket is érdekli, rendszeresen jártunk ki a hegyoldalba.
Jó, azért ez egy különleges helyzet, hogy kijárhattak a gyerekek,
ki. És
nem
ez
volt
az, hogy
bezárva.
Ez egy, ha azt vesszük a tárgyi feltételeit, ez egy kiemelt intézmény volt. Nem volt zárt intézmény, semmilyen szempontból, nem belső iskolája volt, hanem kijártak a Törökvész úti iskolába a gyerekek tanulni, és az az emlékem van, hogy eleinte az alsó tagozatnak néhány osztálya pedig bent volt az intézményen belül, és a külső gyerekek is jártak be ide tanulni. Uh-huh. Tehát az első két osztály, első második osztály az itt volt intézményen
tehát,
belül.
Tehát, hogyha ti is kijártatok, ugye?
Igen, Törökvész
úti iskolába. Akkor legalább volt egy külkapcsolat, egy külvilági
kapcsolatrendszeretek. Igen, igen.
Azokkal az osztálytársakkal, meg azokkal van, a tanárokkal. Ezért kérdezem, mert azt mondtad, hogy nem volt semmi, amiben bele lehetne kapaszkodni, a zárt intézeten belül történt dolgokat szinte, akkor meg lehetett volna beszélni az iskola osztályfőnökével, vagy
a tanárokkal. A tanárok egy kicsit tartózkodtak tőlünk.
Ja,
a kint
ti voltatok
tanárok,
az intézetisek.
Mi voltunk az intézetisek.
Uh-huh. Tehát nem volt olyan bizalom?
Nem volt olyan bizalom. A gyerekek a mai napig az osztálytársaimmal tartjuk a kapcsolatot, és évente találkozunk, vegyesen intézet is, és kint is gyerekek.
Tehát a gyerekek egymás között.
A legjobb hangulatba töltjük el az időnket.
Csak a tanárok voltak,
de
akik
tanárok
tartottak tőletek?
De a tanárok kifejezetten tartózkodóak voltak, igen, igen.
Éva, mennyire látod a folyamatosságát annak, hogy ez a botránysorozat, amely most itt van belőttünk, következik-e abból, hogy ez az intézmény egyszer soha nem működött jól, vagy pedig ez egy új jelenség?
Hát ennyire nem volt durva. Ez biztos, de hogy a csirái ott voltak. Tehát valahogy mégis volt egy zártsága, és hallottam, mit Bella mondott az előbb, hogy én se tudtam semmit tenni a durvaságért. Valóban nem volt sok nevelő, aki így szadista módon bánt a gyerekekkel, mint Túrósiné, ugye Bella könyvében.
A könyvben az a neve.
Igen, és eszembe jut, amikor meghívnak engem rendszeresen Belláék osztálytalálkozóikra, és ott egy külsős lány megkérdezte tőlem, hogy téged is megpofozott a Túrósiné? Engem nem pofozott meg, de lehet, hogy féltem tőle. Ez jut uh-huh. most ott így eszembe, de mert hogy volt egy hatalma azáltal, hogy az ő férje volt ott az igazgató helyettes, és ott volt a lakásuk az intézet kertjének a végébe egy kétszintes ház volt, alul lakott az igazgató, fölül az igazgató helyettesnek a családja. Tehát valami biztos, hogy számított, hogy meg hát én még olyan kislányka voltam, és lehet, hogy a kollégák is voltak, szóval különböző kollégák voltak, én ezt egy kicsit árnyaltabban látom, mint a Bella, vagy ezen már beszélgettünk is, hogy csak a Túrósiné biztos, hogy számított, hogy ott volt az igazgató helyettes, de én láttam egyéb olyan megalázó dolgokat, amin nagyon csodálkoztam. Például, amikor átkerültem valamiért büntetésből, áttettek, vagy mert a túrósainénak kellett a helyem a nagylányokhoz, a kicsikhez. És ott például volt egy olyan nevelő, aki ült a nevelői szobába, lakkozta a körmét, lehet, hogy egy kislány masszírozta a hátát, és közben volt egy kápolja, aki a folyoson, ott ültek a gyerekek pucéron egy törülközővel a kezükbe, és mit tudom hányasával mentek a fürdőszobába fürödni, zuhanyozni. És hogyha valaki, mit tudom én, valamit csinált, akkor azt be kellett küldeni ahhoz a nevelőhöz, aki bent ült és lakozta a körmét. És van egy emlékem, hogy én egy kicsit tartottam is a kicsiktől, mert nekem a nagyoknál ilyen fegyelmezési, meg ilyen gondom nem volt, nem volt szükség, meg hát mit tudom én. És valahogy elszabadult egyszer egy este a pokol, a gyerekek egymást bántották, és mondom, Jézusom, mi van most, akkor hiába szóltam rájuk, és akkor odaállítottam a kis kápot, beültem a szobába, és közöltem vele, hogy küld be. Körülbelül 10 percen belül azt éreztem, hogy itt így nincs rám szükség. Hát én nem ezért vagyok itt, hát nem szólnak hozzám a gyerekek, ez így nem jó. És akkor kimentem, és azt mondtam nekik, hogy így is lehet, de lehet másképp is. És akkor az egyik kislány elsírta magát, hogy milyen igaza van Éva néninek. És ezek akkor még kicsik voltak, tehát ilyen alsó tagozatosok, mondjuk harmadik osztályos gyerekek. Szóval, hogy sokféleképpen lehet megalázni gyerekeket, sokféleképpen lehet bántani őket szavakkal. És a Bella még idézőjelbe, hogy szerencsés, hogy ő 12 évesen került be, de aki mondjuk születésétől, vagy már csecsemő otthonba kezdett, aztán óvodás otthonba került, aztán iskolás otthonba. Tehát nagyon sok helyen fordulnak meg, teljesen védtelenek, és bekerülnek egy olyan rendszerben, ahol, ahogy a Bella mondta, hogy szinte adja magát, hogy ilyen katonai dolgok vannak, hogy mindent egyszerre kell csinálni, hogy minden, igen.
Mind a kettőtől kérdezem, hogy úgy most már kívül látva egy-egy ilyen esetet, saját élményt, stb. Na de hát lehet-e másként rendet tartani, lehet-e másképp csinálni, mint fél katonai szigorral, hát hiszen elszabadul a pokol, gyerekközösségek tényleg elképesztően nehezen tartható kordába, nehezen vehettük rá arra, hogy valamilyen módon őrizzék a tisztaságot, a rendet, stb. Szóval, hogy ez nagyon penge élen táncol, hogy mikortól válik durvává, de mikortól szükségszerű a szigor.
Biztos szükségszerű időnként a szigor, de nem ilyen, amilyet én itt láttam. Mert ez egy megalázó szigor volt. Szóval, és félelem, és nekem van tapasztalatom arról, hogy igen, lehet másképp. Eszembe jutott most, hogy itt beszéljük, hogy volt egyszer, de az a nagylányoknál volt még, hogy nem tudom, elaludtam. És reggel, hát nekünk is be kellett tartani a házi rendet, a nevelő is úgy kell csinálni, ahogy. Nem. És volt olyan, hogy nem ébredtem fel. És akkor egyszer csak kopogtak a nevelői szoba ajtaján, és pánikba estem, hogy Jézusom, már reggelizni kéne, fel kell írni, hogy hány gyerek, a terítősöknek menni kell, és ott állt két lány, felöltözve, az egész társaság készen, és azt mondták, hogy nem akartuk Éva nénit felébreszteni, hogy kipihenje magát. Szóval, hogy van a hála, tehát a gyerekek értékelik a mást. Szerintem én nekem kell, ez a tapasztalatom.
Szerintem kell a szigor mindenképpen mindenféle csoporthoz.
Persze.
Hiszen van egy csoportdinamika. De értelmes szigor kell. Tehát olyan, amit a gyerek is átlát, hogy mit miért kell csinálni. És ő is belátja, hogy ez értelmes dolog és racionális. Akkor a gyerekek megteszik azt. Tehát sorba állnak, vagy bármit.
Van egy olyan jelenet, nyilván ez is megtörtént. Erről jut eszembe, hogy most mondod bele, hogy lehet egyáltalán valamit csinálni. Egyszer láttál egy fiút, aki a macskát a fához csapkodja, kimásztál az ablakon, hogy megmentsd, de nagyon féltél, hogy ez a fiú meg fog téged verni, és ilyen nagyon emberi módon szóltál hozzá, aztán azt mondtad neki, hogy van valaki, akivel jársz, és szereted őt, és ez a fiú erre teljesen meglepődött, és leült veled beszélgetni.
Igen, így volt.
De aztán azt mondta neked, hogy az élet egy szaros kenyér, és nekünk az a dolgunk, hogy meg kell lenni. Egy ilyen állapotban került ember, aki nyilván intézetben nevelkedett, se apja, semmi, nincsenek gyökerei. Ez az ő árspolitikája. Miért várod tőle el, hogy ő rendet
hát
tartson?
Ezért kell az árvaszak. Ezért kellene ennek irodalmának lenni. Uh-huh. Hogy a gyerekek hogyan a gyásztól, a traumáktól hogyan változnak meg, hogyan adják fel magukat szép lassan, hogyan vesztik el az önbizalmukat, hogyan értéktelenednek le a saját szemükbe, maguk szemébe. És ezt úgy kellene egy hivatás tudatos pedagógusnak foglalkozni ezekkel a gyerekekkel, hogy egyben gyógyítsa is őket, mert ezek nem átlagos gyerekek, ezeket gyógyítani kell. Szeretni és gyógyítani.
És ezt is mindkettőtöknek mondom kérdésként, hogy de hát olyan sokféle módszer volt már, amit kipróbáltak. Voltak a családhoz kihelyezett gyerekek nevelőszülőnél. Volt a gyermekfalu program, volt a zárt intézet, volt a félig nyitott, mint a Csepkő, illetve a korai Müllig Ferenc, hogy kijártatok rendes iskolába, és csak délután mentetek be. Tehát, hogy ez nagyon sokféle lehetőség, de a lényege nem változtat. A gyerekek többnyire traumatizáltak. A gyerekek nem tudnak kijönni, ezáltal se. Elvárható ennél több?
Elvárható mindenképpen, tehát több pszichológus kéne eleve. Tehát itt ezeket a gyerekeket terápiára kéne járatni. Csoportterápiára, személyes pszichoterápiára, sokukat közülük. Eleve itt kezdődik. Uh-huh. Ja, és a másik az, hogy küldetéstudatos pedagógusok kellenek. Tehát ez nem egy átlagos pedagógiai munka.
Hát mondjuk...
Itt küldetéstudatra van szükség.
Iva.
Az jutott eszembe, hogy azért a pszichopedagógiai szak, amikor elindult a gyógypedagógiai főiskolán, azért mi azt tanultuk, hogy nevelő otthoni nevelőket mindenképpen volt gyermekvédelem, meg mindenféle terápiás dolgokról tanultunk, mi nem csak... És hogy... Akkor én azt gondoltam, hogy azért az arról is szól, hogy nevelő ott, azok a kollégáim, akik később kapcsolódtak, ott kezdtek el dolgozni a Münichben, volt két pszichopedagógus hallgató, végzett pszichopedagógus is, akik azóta is a barátaim, és hogy ők tulajdonképpen ezt tanulták. És valamiért nagyon rövid ideig maradtak.
De hogy elhagyták a pályát.
Elhagyták a pályát, az egyik az velem együtt, mi együtt jöttünk el, és hogy igen, lehet, hogy szükség van arra, én nem vagyok benne biztos, hogy csak sorba állva lehet ebédelni menni. Lehet menni úgy is, hogy nem fogja a gyerekek, csak úgy együtt megyünk be az ebédlőbe. Nem biztos, hogy kórusba kell jó étvágyat kívánni, hanem leülünk és eszünk. És nem biztos, hogyha megnyikkan egy gyerek, akkor rá kell üvölteni, hogy ne dumálj most, hanem egyél, mert ha csendesen beszélgetnek egymás mellett, akik ott esznek, az nem biztos, hogy olyan nagy bűn, vagy olyan nagy zavart okoz. Igen, vannak helyzetek, amikor szigorúnak kell lenni. Ezt gondolom, de hogy ennek, annak a szigornak mindig ott, amikor helye van, tehát amikor olyan történik, hogy ilyet nem szabad, akkor kell a szigor, de nem kell. És azzal maximálisan egyetértek Bellával, hogy a gyerekek, minden gyerek, nem mondok százalékot, aki kikerül a családjából, az egy traumatizált gyerek. És ha valaki minél korábban kerül ki, annál rosszabb, annál nehezebb helyzetbe kerül, és az egész fejlődése másmilyen lesz, tehát, és egyre kiszolgáltatottabb lesz talán az indulatainak is. Mert soha nem lett, mert hogy nem, nincs az életében egy felnőtt, akihez érzelmileg tudott kötődni, akitől szeretetet kapott, mert akármilyen elhivatott egy nevelő, nem tudja annyi gyereknek ugyanazt a szeretetet, meg nem tudom mit átadni, amit a családban megkap. És ahogy mondtad te, Péter, hogy ahogy lettek az SOS gyerekek.
Igen, sokféle intézmény kipróbáltuk.
Így van, meg hát a nevelőszülői hálózat, amit úgy tudok, hogy most elkezdtek fejleszteni is egyre jobban.
És hát hirdetik.
Hirdetik.
Kérdés, hogy mennyien jelentkeznek, mennyi a fizetés, mennyire lehet ezt...
Hogy ilyen nevelőszülői tanácsadókat is tapasztalt szociális munkásokat neveznek ki, vagy igen, ilyen munkákat is hirdetnek most.
Igen, mert eddig nem volt ezek szerint.
Mert sokkal családiasabb, szóval az jutott eszembe, hogy például egyszer meghívtunk egy gyereket magunkhoz, aki anyukámék. És a hétvégét ott töltötte, és hogy az anyukám mondta, hogy hát itt a te, hát készítsd el magadnak. Fogalma se volt, hogy ő mennyi cukorral szereti, és citrommal, mennyi citrommal, vagy citrompotlóval, mert mindig készen kapta. Tehát ezek a dolgok is itt vannak még, mint pedagógusnak a fejében, meg az életre nevelés, meg az egyáltalán. És hogy ha egy nevelő család, ennél azért szerintem jobb.
25 000 gyerek van intézetben pillanatnyilag is. Igen. Magyarországon. Igen. Nyilván annyi nevelő családot nem lehet találni, hogy mindenkit elhelyeznek egyfelől. Másfelől vannak nagyon nehéz sorsú és nagyon nehezen kezelhető.
Igen.
Vannak bűnözésbe belekerült kiskorúak, lásd Szüllő utca. Nagyon sokféle. De ha csak arra gondolok, hogy itt mindenki valamilyen módon traumatizált, mert de ugyanakkor nem lehet egységesen kezelni, hogy hát ezek valamilyen módon sérült gyerekek, akkor van rá egységes módszer, hogy mit kell velük tenni. Tehát ezt látom megoldhatatlan ördögi csapdának, hogy ahány gyerek, annyiféle sors, annyiféle sérülés. Az egyik a szüleit vesztette el, a másikat kiemelték a családból, a harmadikat az utcán szedték össze, a negyedik belekerült valami kábítószeres ügybe. Tehát mindenkinek saját traumája, saját története van, de nem lehet mindenkivel egyénileg foglalkozni.
Biztos, hogy egy mindent átfogó módszer nincsen.
Nincs.
Ez egész biztos. De viszont ez egy olyan pedagógiai pálya, ahol mi nagyon személyfüggő. Tehát ott kezdődne a dolog, hogy a pedagógust, akit fölvesznek nevelőnek, beszélgessenek-e vele, hogy milyen az érzelmi intelligenciája, mennyire kultúrált a személyiség, tehát mennyire indulatvezérelt, vagy meg tudja fogni a saját indulatát. Tehát egy alapos beszélgetés, egy alapos beszélgetés kellene, és akkor talán ki lehetne az ilyen túrosinékat szűrni, de mindig, mint minden emberekkel foglalkozó szakmának, mindig lesz egy bizonyos százalék, aki valahogy bekerül és rontja az egészet. Tehát ez az nagy módszer, amire te gondolsz, ez nem létezik szerintem.
Én is azt mondtam, hogy nem létezik, nem csak létezik. Azt mondtam, hogy ez az ördögi csapda ebben, hogy nincs igazán jó megoldás,
nincs.
Azt nem tudjuk megoldani és elvárni, hogy egy nevelő intézetben ugyanolyan családi élmény legyen, mint egy normál családban. Itt mindig hiányok lesznek, ezeknek esetleg a kezelésével lehet valami.
De ezek a lakásotthonok, ez
igen,
nagyon jól hangzik, hogy 10 gyerek egy nevelővel, ez szuper.
Igen.
De mi van, ha az a nevelő éppen nem egy olyan személyiség, aki szereti a gyerekeket és kultúrát érzelmileg? Akkor nagyon nehéz a gyereknek, mert a 10 között nem tud elbújni. Egy ilyen több százas fős intézetbe el tud tűnni a tömegbe, de ott szemtől szembe lesz állandóan ezzel a nevelővel. Tehát vagy nagyon jó, mert egy alkalmas személy van ott, és akkor tényleg család, vagy pedig pokol lesz az egész. Tehát ez mutatja, hogy nincsen módszer, igazán egy átfogó módszer erre.
Igen.
Amit már mondtunk, mikor beszélgettünk, mielőtt bejöttünk ide a stúdióba, arról, hogy ugye amikor én innen elkerültem, vagy eljöttem.
Ebből az intézetből.
Ebből az intézetből, igen. akkor én utána tanultam tovább, és igazából az volt a szándékom, hogy olyan irányba megyek, hogy én mindent el akarok követni azért, hogy a gyerekek ne kerüljenek. Tehát, hogy saját családjukba tart. Persze vannak, amikor nem, amikor árván marad a gyerek, meg most nem ilyenekre gondolok, hanem ahol kiemelik a családból, mert mondjuk nem jól funkcionál a család, vagy anyagi helyzetük miatt, vagy bármi miatt. Tehát én elmentem a főiskola után egy nevelési tanácsadóba családgondozónak. És az volt a célom, hogy mindent elkövessek azért, hogy a gyerekek továbbra is a saját családjukba. Mert annál jobb nincs igazából, ha az a család nem bántó, nem... És...
Hát azért itt hadd kérdezzek valamit.
Igen.
Figyelem ezeket a szakmai vitákat. Egyfelől ilyen helyzetre azt mondja a szakma egyik része, amit Éva is mondott, hogy ameddig csak lehet, inkább a családba tartsuk a gyereket. A másik részén meg azt mondják, hogy hát de látom, hogy szegénység van, látom, hogy kosz van, látom, hogy borzalmas körülmények, akkor miért tartsam ott? Szóval ennek a határa is nagyon labilis.
Hát én egy kicsit...
Neked mi a tapasztalatod, mint családsegítő?
Hát amikor családsegítőként dolgoztam, elég sokáig lehet a gyerekeket, meg azt gondolom, hogy amilyen sokba kerül esetlegesen egy állami gondozott gyereknek az eltartása, mi lenne, ha a családokat segítenék egy kicsit jobban. Hát ha azt veszük, nem tudom, mikor emelkedett utoljára a családi pótlék. Vagy
14 éve?
Azért mondom,
vagy,
hogy én most itt nem tudom,
ugyanaz az összeg.
Nem tudok igazából mit mondani, de hogy ha tényleg, elvileg én úgy tudom, hogy anyagi helyzete miatt egy családból gyerek nem emelhető.
Ez a szabály, de ez azt a olvasom szabály. A gyakorlatban, hogy ez nem így van. Az önkormányzat kiküldi a nővért, a nővér megállapítja, hogy szerinte nem jut elég pénz a megélhetésükre, ez a gyerek itt nem tartható, és javasolja az intézetbe való elhelyezését. A szegénység miatt. Legfeljebb más indokot írnak be, de pont ezt mondják a családsegítők, hogy van, amikor nem lehet mást csinálni, hiába írja elő az törvény, hogy szegénység miatt nem emelhető ki a gyerek.
Biztos ilyen is van. Most én legutóbb már nyugdíjasként dolgoztam egy gyermekjóléti szolgálatban, pszichológiai tanácsadást végeztem, tényleg csak picit láttam rá a dologra, hogy mi történik. Én azt érzékeltem, hogy azért a kollégák mindent megtesznek annak érdekében, hogy megpróbálják a gyereket a saját családjába tartani, és hogy persze van, amikor nem lehet, és tényleg nincs más megoldás, de hogy mivel én a pszichológiai részét, vagy inkább jobban mondva, tehát ha lenne egy olyan, nem csak, tehát ha lenne egy olyan közege az egész gyermekvédelemnek, mert a gyermekvédelem nem ott kezdődik, hogy intézetbe tesszük, az a szakellátás. De a prevenciós része azért mégis ott kéne, hogy a terepen történjen. És hogy lehet, hogy azt is kéne jobban kiépíteni, és egyre több szakembernek, mert én úgy látom, hogy hatalmas a fluktuáció ezekben az intézményekben, ahol én dolgoztam évekig, 10 évig legalább, ott azt láttam, hogy akkora volt a fluktuáció, hogy végén már csak rajtam, én voltam a legrégebbi szerződéses dolgozójuk, kivéve a vezető, meg még egy kolléganő, aki jövőre megy nyugdíjba.
És egyébként folyamatosan cserélve. Ott hagyták a pedagógusok az intézetet, mindig újat kellett fölvenni.
Nem, ez a gyermekjóléti szolgálat, itt szociális munkások, szociálpedagógusok dolgoznak, javarész, mindenki diplomás, és hogy valamitől a megbecsülés, az anyagi megbecsülés, meg egyáltalán ez a helyzet, tehát a szociális ágazatnak a helyzete szörnyű.
Hát ez, ha valaha, akkor most a legszörnyűbb szerintem.
Szóval ez valami...
Mert ígéreteken kívül olyan sok minden nincs, hát egészen botrányosan alacsony volt a teljes szociális szférának a állami támogatottsága.
Igen.
Talán az
Európa. Mert ha arra egy kicsit, tehát ha ott nagyobb támogatást kapnának.
De igen, akkor... de nem csak pénzre gondolsz, én szerintem.
Nem, nem bizony.
Hanem egyáltalán mi veszi körül ezt az egészet.
Igen.
Tehát ez a jobb hiány megoldás, többnyire megvan oldva, a gyerekek mennek, ott vannak az intézetek, kész, nem kell velük foglalkozni. Ezek magyarul, közhelyesen szólva, a társadalom is, meg az állami intézményrendszer is úgy viselkedik, hogy lemondunk róluk, ezekkel úgysem nagyon tudunk sok mindent kezdeni, legyen meg a minimális ellátásuk, és kész. Ennyi?
Most igen. De ez nem szükségszerű, hogy így legyen.
Elfben.
A jövőben.
Elfben. A jövőben nem, de ne múltban sem volt sokkal jobb ennek a megbecsültsége.
Nem, nem volt sokkal jobb a rendszerváltás előtt sem.
Miért ezt mondom?
De közben a világ maga is romlott. És vele romlottak ezek a dolgok is.
Én még emlékszem a 70-es évek vége, 80-as évek elején elég sokat foglalkoztunk, akkor a rádióban dolgoztam, az árvaházakkal, vagy a gyermekotthonokkal, és ott az egyik legnagyobb probléma az volt, amivel nagyon sokat foglalkoztunk, hogy amikor kikerül, mindegy, most mi volt az intézetben, de eljön a 18 éves kor, kikerülnek ezek a gyerekek onnan, és nulla, és nincs semmi.
Igen,
ki az
igen.
Utcára egy batyúval
ez
szinte,
borzasztó.
És ez soha nem volt megoldva, például.
Ez soha nem volt megoldva, most sincs.
És most sincs megoldva.
Most van ez a lakásban egyesület, meg hasonlók, akik civilek próbálják
segítség, vagy igen. Valami ilyesmi.
Hát igen, a hajléktalanoknak elég nagy százaléka volt állami gondozás.
Ez mindig is így
igen.
Igen.
Uh-huh. Utcáról a lakásba, erre gondolt?
Igen. Van egy ilyen akció, igen. Hát ezek sporadikusan egy-egy...
Igen, tehát civilek igen. Akarják igen. Megoldani civilek. Azt, amit az államnak kellene valamilyen szinten megoldani.
Igen, de ez az állam számára lukas kalap. Beteszi igen. A pénzt, és semmi hasznot igen. Nem igen. Lát belőle. Tehát igen. Ez a szemlélet uralkodik, de ez a szemlélet uralkodott máskor is. Vannak-e olyan külföldi példák? Jóléti államokban, akkor hogy működött ez? Persze kevesebb gyerek került ilyen helyzetbe, ez nyilvánvaló.
Hát valószínű a prevenció is sokkal erősebb náluk, és többet. Tényleg azt gondolom, hogy tényleg onnan kéne valahogy elindulni, hogy megakadályozni, hogy családok ilyen helyzetekbe kerüljenek. Én egy csomószor gondoltam arra, hogy állami gondozott gyerek, ugyan én nem tudom pontosan mennyibe kerül, az államnak, de hogy mi van, ha azt a pénzt inkább a család kapná meg, és nem elvennék tőlük a gyerek.
Hát annyira botrányos a dolog, hogyha nem lett volna a Szőlő utcai botrány, akkor még mindig ez a fejkvóta ott mozgott volna valami ezer, nem tudom hány forintra. Most erre nagyon-nagyon kényszerűen a kormány felemelte 4000 forintra. Mint hogyha ez az Orbáni szemlélet, adjunk oda a pénzt, azt megvan oldva, körülbelül ennyi, és semmi más gesztus igazából nem látszik, sem a szakemberek megbecsültségében, sem az intézetek humanizálásában, inkább dehumanizálták, és most az egész szférát besorolták a büntetés végrehajtás alá. Mm-hmm. Tehát szerintem ennél nagyobb dráma itt nem történhet.
Igen.
Ez bűn, azt gondolom. Ez tényleg szörnyű. De hogy...
Ebből úgy lehetne kijönni, hogyha az egész társadalom egy emberségesebb pályára állítaná saját magát. Tehát véget érne ez a bizonyos, nem is ökonomikus, hanem inkább ilyen pénzéhes szemlélet. Tehát vannak dolgok, amit nem lehet megfizetni. Egy gyereket szeretni kell, egy gyerek szeret. Ezt nem lehet pénzzel megfizetni. Senki nem tudja. Hanem, hogy ezek is értékek legyenek.
Jó, de Éva azt mondja, hogy a megelőzés egyik lehetséges módja, hogy egyáltalán ne engedjünk családokat olyan helyzetbe kerülni, hogy a gyerek kizuhanjon, vagy kivegyék.
Így van. Én azt mondom, hogy amíg ez a klerikális, klerikommunista dúlás van, addig itt nem lesz jobb az intézetekben sem, és egy piottányit sem.
Ezzel arra utalsz, hogy az állam minél inkább és minél több intézetet, mint iskolát is passzol át az egyházi kezelésbe.
Igen.
És mit mondtál rá, kleri?
Kleri kommunista dúlás.
Jó, ezt megvettem. Ezt még nem hallottam. Ez nagyon kleri kommunista dúlás, igen, ez erre jellemző. Pedig azt gondolnánk, hogy az egyháznak alapvetően nagyobb affinitása van ehhez.
Látod, a templomok zárva vannak. Nem látsz papot, gyereket sétáltatni az utcán a játszótéren, vigyázni rájuk. Látsz papot?
Nem. Hát azt nem éppen. Hát és akkor... az ő dolga, hát, de attól még fenntartott az egyház vagy... olyan intézményt, ahol képzett pedagógusok vannak.
Persze, de ha csak megnézed, hogy az egyházi iskolák mennyire nincsenek hátrányos helyzetű gyerekek egy katolikus iskolában.
Megszűrik a gyerekeket.
Tehát, hogy annyira megszűrik, és hogy oda viszik a szülők is, akik nem hívők, még akkor is vállalva.
Hát mert magasabb szintű a
és
oktatás.
És akkor ott maradnak az iskolákba a selejtek. Szóval, vagy idézőjelben. Szóval, hogy,
szerintük
hogy így van. Tehát ahol én dolgoztam most ugye legutóbb, ott egyértelműen voltak olyan iskolák, ahova szinte csak cigány gyerek járt.
Ezt mutatta ki az ombudsmani hivatal egyik munkatársa, akit aztán szépen a jelentését el is távolítottak ugye gyorsan a honlapról, mert excessis verbis bebizonyította, hogy ez történik. Hogy az állam átnyomja az iskolak egy részét az egyházba, az egyházi iskolák magas színvonalat garantálnak, aki teheti, átviszi oda a gyerekét, és maradnak a szegény családok, elmaradott családok, cigány családok gyerekei az állami iskolában.
Igen, így van.
Tehát ezzel a szegregációt tulajdonképpen még jobban elősegítik. Innen pedig egyenes út vezet olykor ahhoz, hogy ezek a gyerekek közül rengetegen kerülnek intézetbe.
Igen.
Szóval valószínű, hogy a szociális ágazatban, ha a gyerekekről beszélünk, és nem csak a szociális ágazatban, az oktatásban és az egészségügyben is sorolhatnám, de ha most itt a gyerekekről beszélünk, és a szociális, oda önteni kéne egy kis pénzt. Mindenféle szóval pontosan azért, hogy megakadályozható, hát ha megakadályozható lenne az, hogy gyerekek úgy kerüljenek állami gondozásba, hogy, és nem a szerető családjukban, mert most arra gondolok, hogy valóban egy érzelmileg biztonságot nyújtó család, az mindenképp sokkal jobb, mint bármi más.
Felteszem azt a kérdést, hogy ez az állami intézet eleve egy pejoratív ügy. Már a hangzása is az. Az állam nem tud családot produkálni, az állam nem tud családi helyzeteket teremteni, az állam szolgáltatni tud, valaki hiányzik ebből a lánc szaladból az én szememben, és ezért látszott logikusnak, hogy az egyházak tudnák betölteni inkább ezt a szerepet, mert ott van egy közösség legalább, ott van valamiféle identitás, míg egy állami intézet azt mondja, jó, akkor a menzára ennyi jut, a fűtésre ennyi, van 10 ágy, legyen benne 20, meg 3 nevelő, és köszönjük szépen, ennyi. Nem tud többet tenni?
Igen, de akkor már megint ott vagyunk, mert hogy a különböző egyházak másképp viselkednek. Mert például a baptisták azok felkarolták mondjuk a hátrányos helyzetű roma gyerekeket, akik kiestek az általános iskolából, mert 16 évesen már utcára teszik őket,
kész,
és akkor ők befogadják őket, és náluk el lehet végezni a 8 osztályt, és lehet, hogy még valami szakmát is kapnak a gyerekek, vagy el tudnak végezni, de megint ott vagyunk azért, hogy megint egy szegregált közegben ott vannak, és azért ezeknek a gyerekeknek be kell illeszkedniük a társadalom, szóval, hogy együtt élünk velük. Tehát tulajdonképpen igen, baj van a társadalommal is. Tehát valami olyan fokú előítéletek vannak, olyan fokú rasszizmus, vagy tényleg ezt gondolom, hogy amit borzalom, hogy a hátrányos helyzetűekkel szemben a társadalomban is milyen előítéletek vannak. És ebből kilépni tényleg nagyon nehéz.
Én csak azt tudom mondani, hogy mindnyájunknak egy emberségesebb pályára kell állítanunk az országot. És akkor ezek a dolgok szépen lassan javíthatók. Pénzzel, hozzáértéssel, küldetéstudattal nem veszett fejszennyele ez, csak eddig pályaszélén voltak ezek a nevelők például, akik intézetben dolgoztak. Legyen ez is egy megbecsült szakma, ennek a specialitása érdemeljen figyelmet, és tiszteljék ezeket az embereket, akik ott dolgoznak.
Ugye ez a rendszer, és ez a kor kiöli a szolidaritást, a társadalmi szolidaritást.
Igen.
Szegregálódik az lakosság, mindenki a maga körében érvényesül.
Igen.
Nem nagyon figyel a társadalom, sem kisebb, sem nagyobb közösségei, nem figyel a hátrányos helyzetűekre, mert mindenki magával van elfoglalva. Ez egy borzasztóan nem kedvező közeg, hogy nehéz helyzetű embereken kisegítés hogyan segít. Igen. Ez kétségtelen, hogy így van. De létre kellene jönnie valamiféle új, akár intézményrendszernek, akár valamilyen szakiránynak, amit mondtál az képzésben, hogy legalább elinduljon valami, mert most minden lefele csúszik.
Kellene, és biztos vagyok benne, hogy vannak olyan fiatal pedagógusok, akik ezen gondolkodnak. És
Éva, te is egyetértesz abban, hogy itt egy szakmai képzés is hiányzik?
Hát mindenképpen, és azt nem tudom, hogy pont árva szak, mert én hivatkoztam arra, hogy azért a pszichopedagógia az úgy indult, most nem tudom, hogy pontosan hogy megy, hogy konkrétan nevezzük árva szaknak, de hogy igen, hogy talán ez legyen árva szak, minden esetre az biztos, hogy pont azért, mert traumatizált gyerekek kerülnek állami intézményekbe, vagy tehát a több szakember, hogy ez most árva szakra jár, vagy valami olyan szemléletet tanítani.
Az árva szak itt azért lényeges, mert annak mindenképpen van egy tudományos háttere, és én ezt hiányolom. Tehát, hogy feldolgozzák a pszichológusok vagy pszichiáterek, hogy ezeket a stációkat, amiken végigmennek ezek a gyerekek, milyen következménye van a gyásznak, stb. Ezeket tudományosan kellene feldolgozni. És így lehetne egy árva szakot csinálni.
Értem.
Szerintem. Én erre ezt
igen,
mondom.
Értem. Tehát nagyobb pszichológiai tudással kéne rendelkeznie.
És szerintem több szakemberre is lenne szükség.
Így van, többre, így van.
És akkor eljutottunk oda ezzel, amit a Bella most ebben az árva szakkal mond, az jelenik meg előttem, hogy talán a gyermekotthonokban egészen másféle tanrend, másféle napirend, másféle pedagógiai megközelítés kell, mint egy általános iskolában, vagy egy normál iskolában.
Ez biztos, hiszen ez a családban is más, hogy van délután, mint délelőtt az iskolában.
Így van, ez is hiányzik. Jó, nem fogjuk megoldani ezt a kérdést, de azt a hátterét felvetítettétek, amivel kevesebbet foglalkozunk, így a botrányoknak az árnyékában, és köszönöm Ecsedi Évának és Avar Izabellának, hogy itt voltatok, és köszönöm a figyelmet Sonfai Péter szerkesztő nevében is. Viszontlátásra, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.